Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! 9 óra után közelebb a matematikához. Életünk szinte minden területét áthatja a matematika, az a tudományág, amely sokak számára idegen, érthetetlen, elérhetetlen. Ha pontosak akarunk lenni, most azt mondjuk, közelebb a mesterséges intelligenciához. Varga Dániel programozó matematikussal, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakemberével Olá Andrea beszélget.
Elképesztő dologgal foglalkozik épp, agyműtéteket végez mesterséges intelligenciákon. Szerintem nem kell ennél meghökkentőbb indítás egy interjúhoz, derüljön ki, mit jelent ez és mi a célja.
Hogyha egy agysebész, egy őrült agysebész ketté vágna mondjuk egy emberi agyat, egy élő embernek az agyát két agyféltekére, és ezt megcsinálni egy másik embernek az agyával is, és utána megpróbálna ilyen Frankenstein stílusba két fél, az egyik ember bal agyféltekét, meg a másik ember jobb agyféltekét össze varrogatni, hogy egy egészséges emberi lényt hozzon így létre, egy ilyen hibridet, akkor nagyon nagy bajban lenne, mert nem tudná, hogy melyik idegszálat, melyik idegszállal varja össze. És a mesterséges neuronhálók azok, amik mostanában az AI-ok belsejében működnek, azok ebből a szempontból sokkal kellemesebben viselkednek, hogy ki tudjuk találni, hogy hogyan kell összedrótozni két ilyen félbevágott agyat, melyik idegszálat melyikkel kössük össze úgy, hogy működjön, és az derül ki, hogy ezt a fajta tébolyút agyműtétet, ezt meg lehet csinálni megfelelő feltételek mellett ilyen mesterséges agyakkal. Hogy miért akarnánk megcsinálni, hát arra több javaslat is létezik, de hogy alapvetően talán a fő tanulság abból, hogy ezt meg lehet csinálni, az az, hogy ezek a különböző agyak, ezek valamilyen értelemben hasonló módon oldják meg a problémákat, mert hogyha mindegyik külön-külön megalkotott, külön-külön betanított agy teljesen máshogy oldaná meg a problémát, amit adnak neki, akkor ez az összedrótozás lehetetlen lenne.
De hogyha különbözőképpen oldanák meg, akkor mi lenne?
Tekintsünk erre úgy ezen a ponton, mint egy alapkutatás. Megpróbálunk ilyen elméleti kérdésekre válaszolni. Ugye az egy fontos motivum, hogy ez egy elég egyszerű, bemelegítő szintű kérdés a modern AI-okról, hogy hasonlóan vagy különbözőképpen oldják meg a problémákat, amiket meg tudnak oldani. A helyzet az, hogy kicsit is nehezebb problémákra, a kérdésekre róluk már senki se tudja a választ, tehát az AI-okról egy nagyon fontos tény, hogy a készítőik sem igazán értik, hogy hogyan működnek. Mi az alapoktól indulva próbálunk ilyen típusú kérdésekre választ találni.
Tehát a mérnökök elkészítették a mesterséges intelligenciát, és egyre okosabb gépeket készítenek a nagy cégek, és van egy ilyen verseny is, de hogy mi a kockázata annak konkrétan, hogy nem tudják a tudósok, vagy senki nem tudja, hogy ezek hogyan, milyen alapon működnek, arról meg olyan kevés szó esik. Mesélne erről?
De hát ugye én túlságosan belülről látom ezt a kérdést, de hogy az én szememben ez szinte értelemszerű, hogy hát egyre nagyobb felelősséget bízunk ezekre a gépekre, közvetve vagy közvetlenül egyre nagyobb hatalmat adunk a kezükbe, és ahhoz képest egészen meghökkentő mértékű a tudatlanságunk arról, hogy mi történik a belsejükben, hogyan működnek. Ebből sok minden következik, például az Adversarial Examples témakör, ami arról szól, hogy össze tudjuk zavarni őket furcsán megfogalmazott kérdésekkel. Tehát meglepő és néha teljesen hibás válaszokat adnak, hogyha nagyon ravaszul fogalmazzuk meg a kérdéseket, amiket mondjuk egy nagy nyelvmodellhez intézünk. Ezek sokféle rizikót hordozhatnak magukban.
Tehát nem bízhatunk meg azokban az információkban, amit tőlük kapunk.
Igen.
Amikor telefonon beszéltünk és egyeztettünk, és megkérdeztem, hogy mi mindennel foglalkozik, akkor említette, hogy ön nem olyan szempontból, tehát tudományosan szeretné megérteni az AI-t, hanem van egy mérnöki vénája, vagy egy mérnöki hozzáállása. Szeretném megkérdezni, hogy mi a különbség?
Egy matematikus, egy igazi matematikus szemében az, hogy az AI tanításnak nincs egy jól megalapozott matematikai alapja, egy olyan modell, ami értelmes jóslatokat ad arról, hogy mit tudunk megtanulni, mit tudunk megtanítatni egy ilyen géppel, mit nem tudunk megtanítani. Ez egy matematikusnak rossz érzés ösztönösen, úgy érzi, hogy itt valami hiány van, amit pótolni kellene. Én nekem ebből a szempontból talán praktikusabb a hozzáállásom, és én csak egyszerűen annyit mondok, amit én logikusnak gondolok, hogy ha ennyi jelentősége lesz a mi életünkben ezeknek a rendszereknek, akkor értsük már meg egy kicsit, hogy mit csinálnak, akár a matematikai alapok szempontjából, ha azon keresztül lehet ehhez eljutni, vagy egyszerűen ilyen praktikus módon, mint amire ez az agysebészet, agyműtét kísérletcsalád ad példát. Uh-huh. Vannak, akik mondjuk például, sőt én is végeztem ilyen kísérleteket, hogy mondjuk tulajdonképpen, ha ebben a agyműtét metaforában gondolkozunk, akkor inkább az elektrosokhoz hasonlít, hogy mit reagál a mesterséges agy akkor, hogyha valahol belenyúlunk abba a számítási folyamatba, amit ő végez. Például kutatók építettek olyan agyat, amiben az egyik agysejtet azt megbirizgálták, átalakították a kapcsolatait, és ennek hatására azt érték el, hogy az addig egyébként teljesen hagyományos csevegő robot, az mindig állandóan a Golden Gate Bridge témájára tért vissza. Egyszerűen nem tudta befogni a száját a Golden Gate Bridge-ről, mert megtalálták azt a neuroncsoportot, amelyik a Golden Gate Bridge témáért volt felelős, és egyszerűen extra neurális kapcsolatokat vittek be a rendszerbe.
Tulajdonképpen úgy működik, mint az emberi agy.
Nagyon sok szempontból úgy működik, mint az emberi, és ez borzalmasan bosszantó, ha meg akarjuk érteni, mert az emberi agyról se értjük, hogy hogyan működik. Tehát most 10 évvel ezelőtt azt gondoltuk volna, hogy hát az emberi agy az egy rettentően bonyolult dolog, ha majd lesznek mesterséges agyak, biztos sokkal kevésbé képesek, intelligens, intuitív viselkedésre, de legalább értjük őket. Hát most szinte holtversenyben vannak abban, hogy mennyire képesek erre, de abban is holtversenyben vannak, hogy mennyire nem értjük őket. Ennyi előnyünk van, hogy ezeket a tévolyút kísérleteket egy emberen nem lehetne elvégezni, miközben egy gépen nagyon jó eszközeink vannak abban, hogy belenyúljunk, megnézzük, hogy mi történik, ha valamit változtatunk rajta.
Ez nagyon jó, hogy erről mesél, mert amikor erről van szó, hogy megérteni az AI-t, akkor mindig azon gondolkodom, hogy végülis a mély tanulásról sokat tudnak már a kutatók, hogy hogyan tanul az AI, hogy akkor az a kérdés, hogy hogyan válaszol, hogyan rakja össze a válaszokat.
Lényegében a mély tanulás az egy olyan féle dolog, mint az embernek az igazi tanulása, hogy egy tanulási folyamat tökéletesen pontosan tudjuk, hogy zajlik le abból a szempontból, hogy mit kell, milyen programot kell lefuttatnunk, hogy megalkossuk azt a gépi agyat. De az eredménye, azt pontosan ugyanannyira nem értjük, hogy jó, de abban mi zajlik, mint ahogy végül is egy gyermeknek a agya is meglehetősen zavaros képünk van arról, hogy mi zajlik pontosan abban.
Mielőtt elkezdtük a beszélgetést, szó volt a mesterséges matematikusról, mert korábban ebben a műsorban a Szegedi Balázs itt volt, ő az AI kutatócsoportnak a Rinyiben a vezetője, és ő mesélte, hogy a testvére az Egyesült Államokban a mesterséges matematikus létrehozásán dolgozik. És ugye elkezdtünk erről beszélgetni még interjú előtt, hogy vajon ennek milyen következményei lehetnek, meg megtanulhat-e mindent, amit egy matematikus tud. És akkor én felvetettem, hogy akkor az intuíciónak milyen szerepe, a matematikus intuícióinak milyen szerepe lehet.
Az intuíció az egy kulcskérdés, amikor a modern mesterséges intelligenciáról beszélünk, tehát annak idején hagyományosan, közhelyesen, ugye a számítógép az jó volt logikai következtetésben, esetek végignézésében, és a sakkban mondjuk már elég messzire lehetett jutni azzal, hogy csak nagyon sok esetet végig bogarászott gondosan, többet, mint amire az ember képes lett volna. És akkoriban intuíciója semmiféle nem volt ezeknek a rendszereknek. És aztán jöttek a mesterséges neuronhálók, és azt a döbbenetes felismerést kellett tennünk, hogy ebben az egy bizonyos értelemben legalábbis intuíciót adni gépeknek az nem is olyan nehéz, mint gondoltuk. Tehát egy mondjuk modern sakk vagy go játék robotnak elképesztően jó intuíciója van a neuronháló, a beleépített neuronhálónak köszönhetőleg elképesztően jó intuíciója van a játékról. jól lát a pályán, tehát van az a fajta intuíciója.
Tud előre gondolkodni, ki tudja számítani,
ugye,
mit lép
ugye
majd?
Ugye kétféleképpen kell mondjuk egy sakjátékhoz előre gondolkodni. Egyrészt végig kell bogarászni, hogy ha én ezt lépem, akkor ő azt lépi, arra én ezt. Ez a logikai része, ebben már a 90-es évek sakprogramjai is jók voltak, meg hogy nem ész nélkül minden esetet végignézni, hanem azokat, amik izgalmasak, amikről az intuíciunk azt mondja, hogy fontos. És a modern neuronhálók viszont erre is képesek. Uh-huh. Innen kezdve nem volt esély a, nem csak a sak, hanem a gójátékosoknak sem a mesterséges intelligenciának. És én azt látom, hogy ebből a szempontból a matematika egy kicsit azért hasonló, mondjuk egy ilyen társas játékhoz. Irtózatos nagy szükség van az intuícióra, és irtózatos nagy szükség van a logikus, gondosan végigvitt következtetésre, de azt kell, hogy mondjam, hogy a modern gépek külön-külön már tudják ezt a két dolgot, és a nagy kutatólaboratóriumok pedig dolgoznak éppen azon, hogy összerakják ezt a kétfajta tudást, ugyanúgy, ahogy mondjuk a sakjáték esetében már összerakták. A matematika esetében nehezebb, de a sakjáték esetében könnyebb volt, az már rég megvan a gójáték.
De akkor mi az, amiben nem lehet konkurens a mesterséges matematikus egy valódi matematikusnak, egy ember matematikusnak?
Hát a maiak még egyáltalán nincsenek. A jövő az szerintem azt hozza, hogy valamilyen értelemben a robot matematikusok valóban erősebb matematikusok lesznek, mint az ember matematikusok. Ez az én jóslatom, és elnézést kérek a kollégáimtól, akiknek esetleg az érzékenységét megbántom ezzel, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy az embereknek óriási szerepe lesz remélhetőleg abban, hogy irányítsák ezeket, hogy mi az, ami érdekes kérdés. Annyi okunk lehet arra, hogy ez vagy az a matematikai probléma, amire kíváncsiak legyünk. Tehát, hogy kicsit talán a jövő matematikusa ilyen szempontból lehet, hogy egy ilyen kicsit menedzseriálisabb szerep lesz.
Hú, ez messze vezetne, viszont nekünk dolgunk az is, hogy önről beszéljünk, és én azt megkérdeztem, hogy miképpen került a Rényi AI kutatócsoportjába? Tehát, hogy igen, milyen út vezetett oda? Egyrészt meg sokat hallunk erről a kutatócsoportról itt ebben a műsorban, de hogy valójában milyen munka területek vannak, vagy hogy hogyan dolgoznak együtt, arról keveset tudunk.
A történet, hogy kerültem oda, az egy beszélgetéshez nyúlik vissza Szegedi Balázzsal, a főnökünkkel, mert amikor 2014-ben már először, hát 2012 volt az első, amikor emberek meglepődtek azon, hogy a modern neuronhálók mire képesek. És hozzám ennek a híre talán egy-két évvel később jutott el, de akkor így a homlokomra csaptam, hogy ez itt valami nagyon-nagyon fontos és forradalmi dolog lesz, és én nem akarok kimaradni belőle. És akkor lényegében onnan indult a Balázzsal a beszélgetés, hogy jó, akkor kapok egy negyed vagy ötöd állást az intézetben, hogy egy kicsit játszak ezzel, hogy kicsit beletanuljak, hogy mi is történik itt igaziból. És aztán ez nőtte ki magát, most már teljes állásban vagyok nagyon régóta.
Hiszen akkor ön programozóként dolgozott, ugye?
Hát programozó, inkább programozó matematikus, tehát a mesterséges intelligenciával nagyon régóta foglalkozom ilyen vagy olyan formában, csak ugye azok sokkal korábbi generációs rendszerek voltak, amiket én még annak idején építettem, tehát ez nem volt teljesen idegen. Ami új volt nekem, az a mesterséges neuronhálókba való beletanulás. Ami tényleg ehhez a pillanathoz kötődött, hogy megértettem, hogy ezek most nagyon fontosak lesznek valamikor. 2014-ben lehetünk talán.
És akkor abban az időben még egy szoftvercégnél dolgozott, ugye?
Igen, akkor a Prezi szoftvercégnél dolgoztam kutatóként.
És a kutatócsoportban az egyötödből csak kíváncsi vagyok, hogy hogy lett teljes elfoglaltság és teljes odafordulás.
Hát először én voltam az egyetlen ember, aki mesterséges neuronhálókkal foglalkozott, és én is, hát lássuk be, ez az ötödállás, ez inkább a hobbi szint kategória volt fizetésben is, meg elkötelezettségben is. De hogy aztán látszott, ez fontos, pályázatokat nyertünk, és elkezdtünk gyarapodni, egyre többen lettünk, és most már körülbelül 20-an vagyunk. És akkor talán tényleg elmesélném, hogy oszlik meg, hogy ki mivel foglalkozik. Vannak nagyon-nagyon praktikus, alkalmazott dolgokkal foglalkozó kollégáink, például olyasmikkel foglalkoznak, hogy egészségügyben csecsemő szívhangoknak az analízise, hogy egészség, mit megjósolni, hogy lesznek egészségügyi problémák. vagy mondjuk egy teljesen más példát hozzak, hogy egy ilyen könyvtáros robot, amelyik beszkenneljük a könyvtárnak a dokumentumait, és akkor tud kérdésekre válaszolni arról, hogy valami történelmi korról milyen információi vannak. Vagy egy teljesen profitorientált, praktikus projekt, hogy energetikai előrejelzések villamos energiafogyasztásról. Szóval jó páran vagyunk, akik ilyen alkalmazott dolgokkal foglalkoznak, és egy darabig én is voltam benne ilyen projektekben, de most már kicsit a érdeklődésem alapján, és annak nyomán, hogy elég sokan vagyunk, megengedhettem magamnak, hogy én meglehetősen elméleti témákkal foglalkozom. Uh-huh. Amiből az egyikről ugye már beszéltünk, erről a fajta AI agysebészetről, a másikról pedig még nem, hogy hagyományos régi vágású, ilyen körzővonalzós geometriai problémákat próbálok számítógép segítségével megoldani.
Erről kicsit meséljen részletesebben, hogy a hagyományos körzővonalzóról szerintem mindenkinek automatikusan eszébe jut a gimnáziumi meg az általános iskolai tanulmánya, de nyilván egészen másról van szó.
Gondolkodom, hogy melyik a legbarátságosabb példa, ez egy nagyon vizuális téma, és mi egy rádióban vagyunk, de hogy mondjuk egy probléma, ami még Erdős Pál, a híres magyar matematikus nevéhez kötődik, és mi sokat dolgoztunk rajta, és az eddigi legnagyobb sikerünk is ehhez kötődik, az a kérdés, hogy azt kérdezte Erdős Pál, hogy a síknak a hány százalékát lehet, mondjuk képzeljük, hogy fehér a sík, végtelen síkot képzeljünk, fehér, és hány százalékát tudjuk kifesteni, mondjuk kékre, hogyha tilos két kék pontnak egység távolságra lennie. Ha túl sokat festünk, akkor egy idő után hibára futunk, és lesz két kék pont, ami egység távolságra van egymástól, és akkor a Pali bácsi azt sejtette, hogy a síknak az egynegyedét nem lehet így kifesteni. Uh-huh. És mi ezt bebizonyítottuk. Uh-huh. Bebizonyítottuk, és a bizonyításhoz nagyon sok emberi, ez egy viszonylag nagy csapattal, elég sok emberi leleményességre volt szükség, ahhoz, hogy a kérdést átfogalmazzuk egy olyan kérdéssé, ami a számítógép keresése segítségével aztán megválaszolható. Tehát miután a papírceruzás matematikusokként eljutottunk oda, hogy megfogalmazzuk a kérdést a számítógéphez, utána ő meg egy hétig gyakorlatilag egy szuper számítógép folyamatosan azon kereget, hogy megadja a választ, de hogy megadta.
És akkor születik egy tanulmány ezzel kapcsolatban?
Igen.
És ez az eredmény. Ez ugye az eredmény. Most már megtanultam itt ebben a műsorban, igen, hogy nem feltétlenül kérdezem meg, hogy és mi ennek a haszna, mert azt nem illik.
Én azt gondolom, hogy ennek a Pali bácsi jópofa kis kérdésének mi a haszna, arra én meglehetősen ilyen önérzetesen, majd tudom, dacosan azt válaszolnám, hogy hát ennek semmi haszna nincs, ennek nincsen praktikus jelentősége, de egy meglehetősen logikus, jópofa kérdés a sík tulajdonságairól, úgyhogy lehet, hogy közvetve kapcsolatos mélyebb megértéssel a sík geometriáról, és azok a módszerek, amiket pedig felhalmoztunk, miközben megoldottuk ezt a problémát, ott már nem lennék ilyen dacos, hogy nem, hát az nem jó semmire. Arról nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy a felhalmozódott eszközkészlet, tudáskészlet az valami praktikusabb problémába is belemehet.
Előfordul az, hogy amilyen probléma előkerül, mondjuk ez az erdősféle kérdés, mondjuk a világ túlsó felén is gondolkodnak matematikusok ugyanezen?
Erre remek példát tudok mondani, mert hogy amikor megtettük a bejelentésünket erről az eredményről, először preprint formájában, akkor ez eljutott azzal a nem túl sok, de azért nem is annyira kevés néhány tucat ember lehet a világon matematikus, aki ezekkel a kérdésekkel, ez úgynevezett geometriai gráfelmélet kérdéseivel foglalkozik, hozzájuk eljutott ennek a híre, gratuláltak sokan, és kiderült, hogy volt olyan, aki úgy érezte, hogy nagyon közel van már a megoldáshoz, ő egy kicsit talán vele is kérdezgetett, hogy biztos nincs-e itt hiba, mert egy kicsit láthatóan reménykedett, hogy hát ha elrontottunk valamit, ő is nagyon szerette volna megoldani a problémát.
És ilyenkor, amikor ilyen geometriai kérdések erre keresnek választ, akkor mennyi időre nyúlnak vissza? Lehet, hogy egy 100 éve megválaszolatlan kérdés is szóba jön, nem tudom, a geometria kapcsán
persze.
Ez releváns ez a
abszolút
kérdés?
Abszolút releváns. Az a eredetileg Mózer, Gödernek hívták azt a matematikust, aki az 50-es években először ezt a kérdést elkezdte tanulmányozni, tehát valamilyen értelemben a 50-es években nyúlt vissza ez a kérdés, amin dolgoztunk, és aztán Erdős Pál azt hiszem, hogy papírra csak a 80-as években vetette magát a kérdés, de mindeste a 80-as évektől ez egy ilyen hivatalosan egy sejtés volt, amin matematikusok dolgoztak, úgyhogy nagy fegyvertény volt, hogy végül 2023-ban 22-ben most már megoldottuk.
Varga Dániel programozó matematikussal, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakemberével Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, maradunk a matematikánál, azonnal jövünk vissza.